Szuper. A mostani alkalomra egy feltámadással kapcsolatban készültem. Egészen prózai okból. Most olvastam Lukács Evangéliumának a végét, és ott a feltámadásról van szó. Tehát így, akkor ez így adta magát. De ahogy így gondolkoztam, imádkoztam, kérdeztem Istent, akkor ezt hoztam, hogy próbáljam meg összefoglalni, hogy mikről volt szó a feltámadás után és a mennymenetek között. Ugye erről 4 helyen, vagy 5 helyen olvasunk az igében. Máté evangéliumának a végén, Márk evangéliumának a végén, Lukács evangéliumának a végén, János evangéliumának a végén, és az Abcsel egyben. Ott is még van néhány dolog. És ahogy ezeket így nézegettem, vannak közte ismétlődő, kidomborodó dolgok. Ugye ezt így talán ti is hallottátok, mint gondolat, hogy ugye Jézus 40 napig volt a tanítványokkal a föltámadása után, mielőtt a mennybe fölment volna. Valószínűleg, hogyha 3 évig trenírozta őket, akkor a föltámadása utáni néhány nap rövid időszak egy intenzív és nagyon fontos időszak volt, tehát jelentősége volt annak, hogy miket mondott nekik ott és akkor. És egy, kettő, három, négy, öt dolgot, vagy öt témát fogok így vesézni. Az első az a békesség. Talán pont szerintem 2 evangéliumban is megjelenik az, hogy Jézus megjelenik a tanítványoknak, és mondja nekik, hogy békesség nektek. Ugye ez a shalom szó szokták mondani. Shalom aleichem, ahogy héberül hangzik. Béke veled, békesség legyen neked. És utána jellemzően azt olvasok az igébe, hogy a tanítványok meg összecsinálták magukat ilyettségben, mikor Jézus békességet kívánt, tehát úgy, mintha nem működne a dolog. Tehát én azt látom, hogy Jézus kijelentette fölöttük a békességet, és valahol azt tette bizonyosság bennük, hogy nekik békességük van. Ez egy ilyen személyes dolog, és arra gondoltam, hogy picikét így bemelegedjünk a témában, megkérdezném, hogy hogyan éritek meg, hogy hogyan ad Isten nektek békességet? Ez hogyan történik? Van-e valakinek erről valamit meg tudna osztani? Ebben különbözőek vagyunk. Aha. Tök jó. Egy dal, ami eszedbe jut, megy a fejedbe, és annak a szövegén keresztül, igen. Tök jó. Tök jó, tehát dicsőítés és zene is, ahogyan rá koncentrálunk, a többi dolog az jelentőségben kisebb lesz. Tök jó. Ez igen. Az igen, hogyan olyan igét olvasunk, ami arról szól, hogy segítés velünk van. Tök jó. Ugyanezek. Aha. Igen. Egyébként ez tök érdekes tényleg, pedig egyszer, hogy olvassuk az igét, ezt most csak a felvétel miatt, tehát hogy olvassuk az igét, akkor egy idő után az ember egy jelenlétet vesz észre, és árad belőle a békesség. Én hiszem azt, hogy igét olvasom, szerintem vannak erre konkrét ige szakaszok is, hogy az ige pusztán magába gyógyít, tehát hogy ahogyan az ember kiteszi magát az igének, és hagyja, hogy hasson rá, ez ott munkálkozni kezd el bennünk, és nem is értjük ennek a részleteit, de nem is kell. Tök jó. Ahogy imádkozunk, és elmondjuk neked dolgokat, és kérjük hangból. Egyébként erről eszembe jut egy sztori, amit lehet, hogy már mondtam nektek, hogy valamelyik korábbi munkahelyemen, most nem nevezem meg, melyik nem a mostani, nagyon rápörögtem arra, hogy dolgokat már pedig jól kell csinálni, meg rendbe kell rakni. Na most ezt ugye általában látjátok, hogy minden munkahelyen vannak emberek, akik mondjuk nem tudom, 50%-on pörögnek, 70%-on, 89, 100, 110, 120. Valószínűleg az átlag az olyan, most mondok valamit, 70-80 között lehet. És hogy az ember 120%-on akar pörögni, és mindenki más 70%-on pörög, abból általában a frusztráció lesz csak. És konkrétan fejfájásom lett. Tehát annyira izé rápörögtem egy dologra, és akkor emlékszem, hogy egyszer ebédszentbe kisétáltam, és akkor így imádkoztam, és azt mondom, Istenem, ezt én oda rád vetem. Ezt hordozd el te, ezt én, ezt te. És ahogy ezt így kimondta, abban a pillanatban így, egész nap gyötört a fejfejes, és így eltűnt pillanatra, vagy egy pillanat alatt. Tehát ilyen tök érdekes, hogy ugyanezt, tehát, hogy rávetem a terheimet, imádságban elmondom neki, ez ilyen gyorsan hozott változást. Légy szíves. Kizökkentés. Aha. A kizökkentés, abból az ember bele tud pörögni a dologba. Igen. Igen. És egy picit még ennél a témánál maradva, tehát Jézus azt akarja, hogy békesség legyen mi bennünk és a mi közöttünk. Tehát ott a tanítványoknak mondta, hogy az a közeg, az a közösség, a tanítványoknak a közössége békessége legyen telve. És ez bennünk legyen, és bennünk legyen, ugye a Szent Szellemnek a gyümölcse, a békesség, a közösségeink, az egyház, Krisztusnak a teste. Nyilván történnek velünk dolgok, amik mondjuk úgy, hogy adnak okot arra, hogy az ember kapkodja a fejét, és törje a fejét esetleg, vagy imádkozzon, de egy olyan fajta békesség van nálunk, és adatott nekünk, ami a világban nincsen. Úgyhogy ez a békesség, ezt becsüljük meg, és ez egy nagyon fontos dolog, Istennek a békessége mi bennünk, hogy ez segít minket abba, hogy így leperegjenek rólunk a dolgok, ahogyan elhangzott, hogy ne mondjak neveket egy felvételen, de hogy elhangzott, hogy eltörpülnek a dolgok, amikor Isten összegezzük a tekintetünket, és ez a békesség újra előjön. És ahogy gondolkoztam ezen készülés közben, hogy Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy ne féljetek. A tanítványok azt hitték, hogy mindennek vége. Konkrétan. Tehát azt hitték, hogy game over, amikor Jézust keresztre feszítették. Még akkor is, amikor nem találták a holttestet, üres volt a sír, még akkor is azt hitték, hogy valaki biztos izé elvitte. De így ennyi. És bennem ez fogalmazódott meg, hogy lehet, hogy te úgy érzed, hogy mindennek vége, de hogy a tanítványoknál is ez valami újnak a kezdete volt. Én azt hiszem, hogy ez szólhat valakinek, vagy nekünk, hogy lehet, hogy azt hiszed, hogy mindennek vége, nem ez a kezdete valaminek. Jó, hogyha ez valakinek valami konkrétat fölhoz, akkor ezért majd imádkozunk a végén, ezt kérnem. Ez konkrétan Isten így helyezte a szívemre, hogy így osszam meg. A második téma a békesség után az a hit. És ugye az előbb már így pedzegettem ezt a témát, hogy a tanítványok nem várták azt, hogy Jézus föl fog támadni a halálból. Kellett volna, hogy várják, de nem várták. És ez így, na mindegy. És Jézus egyrészt, ez is kidomborodik a négy evangéliumból, hogy Jézus megdorgálta őket, egész konkrétan. Tehát nem tudom, egyik ilyen kedvenc sztorim az Emmausi tanítványoknak a sztoria, nem olvasom föl, valószínűleg mindannyian ismeritek, Péter és Kleopás, ők ketten mentek Emmaus felé, és akkor így Jézus így csatlakozik hozzájuk, és nem ismerik föl. És akkor hát tényleg miről beszélgettek? Hát nem hallottad, hogy mi történt most így Jeruzsálemben, hogy idegen vagy, hogy nem. És akkor így Jézus így, nem, mi történtek, tudod, így elképzelem, hogy meséltek. Ez kicsit olyan, mint a Mátyás király mesébe, igaz, hogy áruhába kifogatja az embereket. És akkor elmondják neki, és akkor mit mond el, és akkor így elmondják neki, pedig azt hittük, hogy ő fogja megszabadítani Izraelt. És Jézusnak mi a válasza? Ti idióták. Ti balgák. Ti bolondok. És ennyire lassú a ti szívetek arra, hogy elhiggyétek mindazt, amit az írásokban megírtak a messiásról. Tehát azért ez, hogy ugye Pál apostol is egyszer a Galatáknak írja, amikor ott a törvény meg a kegyelem, hogy ti esztelen galaták, azt hiszem így fogalmaz a protestáns fordítás. Egyszer valamelyik tanításában összeszedett néhány izét fordításba, hogy ez hogy hangzik, és volt egy olyan fordítás, hogy ti galatai idióták. Idiots of Galatia, azt hiszem így hangzott abban, nem tudom melyik volt, de vicces. Szóval ezek kemény szavak. Tehát Jézus megdorgálta őket, és egyébként más helyen is olvassuk ezt, hogy Jézus megdorgálta őket, mert nem hittek a bizonyságtételnek, hogy jöttek az asszonyok, hogy angyalokkal találkoztunk meg, hogy ezért mondták, hogy föltámadt, és nem hittek nekik. Ott van Tamás, mit mondott Tamás? Én nem fogok hinni. Amíg nem fogtam el a kezét, és nem tettem az oldalám, nem fogok hinni. Volt egy hitetlenség a tanítványokban, és ezért Jézus megdorgálta őket. Tehát ez az igében világosan látszódik. És ez... Jó, ebből egyértelműen átjön, hogy Isten azt akarja, hogy higgyünk. Ugye ott van a Szent Márk evangéliumában valahol, most nem tudom melyik fejezetben, amikor a holdkoros fiúnak a megjavításának a története, megdicsőülés hegyéről jön le Jézus, Jakab meg János, nem, Péter meg János. És nem tudták meggyógyítani a fiút. És ott az a nagy kavalkád, ott van a... És a tanítványok nem tudták meggyógyítani, és Jézus mit mond? Mit is mond? Meddig szenvedlet még titeket, meddig lesznek még veletek, de előtte azt mondja, hogy igen. Valami kemény szót használ. Tehát, hogyha nézzük meg, megtaláljuk-e, de megdorgálja őket. Ott is ezt érezzük, hogy azt mondják, hogy srácok, hát nem igaz, hogy itt tartunk. Nem igaz, hogy itt tartunk. Nekem lassan már mennem kéne, mondja Jézus, most már nekem a kereszttel kéne foglalkoznom, és itt tartunk. Itt tartunk. Egyébként érdekes módon ez a feltámadás után is ott van, hogy Jézus megy fel a mennybe, és a tanítványok leborulnak és dicsőítik, de néhányan kételkedtek benne. Valahol ez mindig megmarad, hogy itt tartunk. Nem vagyok pedagógus, lehet, hogy egy pedagógus erről tudna többet beszélni, hogy vannak gyerekek, akik soha nem tanulnak, és mennek együtt a csapattal. Hitetlen és elfajult nemzedék. Igen. Igen. Ezek kemény szavak. És Jézus ezeket mondta a feltámadás után is, és mondott ilyeneket, tehát egyértelmű és világos, hogy Jézus azt akarja, mint egy tanítómester a tanítványától, hogy higgyünk. Hogy hitben járjunk, és hitben álljunk. És emellett látom azt, hogy megdorgált őket, mert nem hittek, de ugyanakkor segített nekik. Mint ahogyan ott a holdkoros fiú meggyógyításánál is az volt, hogy hozzátok ide, megoldja a szituációt. Megoldotta. Itt is azt látom, hogy például az emmausi tanítványoknál elmagyarázta nekik az igét. Meg ha megnézitek, hogy mi történt, ugye az történt, hogy mint a viharos tengeren úgy csinált, mintha elsétált volna mellettük, itt is tovább akart sétálni, mondták, hogy ne, gyere be, már nagyon késő este van, maradjál velünk, és akkor leült, és direkt csinálta, direkt pontosan úgy, ahogy az utolsó vacsorakor megtörte a kenyeret, és akkor itt Péter így, ó, várjunk csak, ez ismerős valahonnan, és amint Péter kapcsolt, és már hitt, eltűnt szem elő Jézus. Megvárta, segített őket, hogy tudjanak hinni, és akkor ott a feladat kész. Utána már a többieknek jelenik meg majd. Ami nagyon tetszik Lukács evangéliumában, az, hogy megjelenik Jézus, békesség nektek, és mindenki ennyi. És akkor így Jézus, valami ennivalótok van? És akkor tudod, azt hiszik, hogy egy szellem, és akkor adnak neki ennyit, és akkor neki kell lenni. És akkor így nézik, hogy ez egy szellem, amelyik eszik éppen, várjunk, csak ez így nem. És ezt hallottam, valaki azt tanította, hogy valószínűleg direkt azért halat evett, hogy utána ott maradjon egy ilyen valami, hogy mikor eltűnt, akkor így azon nemrég még volt ott hús, az eltűnt onnan. De ebben is ezt láttam, hogy annyira kedves, hogy oké, értem, srácok, értem, akkor most enni fogok valamit, jó? Ami mutatja nektek, bizonyítja, hogy tényleg élek, és nem egy szellemet láttok. Vagy pedig Tamásnak, ahogyan megjelenik, hogy 8 nappal később, de 8 nappal később megjelenik, és azt mondja, hogy fogd meg a kezem, tedd az oldalamba az ujjadat, és nézd meg. Tehát várta volna, elvárta volna, hogy higgyenek a tanítványok, de segített nekik. És azt hiszem, hogy számunkra ebből ez egy üzenet, hogy van szituáció, amikor nem tudunk hinni, de látom azt, hogy Jézus segít, hogy higgyünk. Rávezet, terelget, ad nekünk jeleket. Nyilván Tamás mondhatta volna, hogy de akkor sem hiszem, vagy nem tudom. De ez maga az üzenet ebből, hogy vannak nehéz pillanatink, rossz pillanataink, amikor erőtlenek, gyengék vagyunk, és Isten segít. Igen, igen, várná, de tanítványok vagyunk, várná, hogy higgyünk. De van, hogy egyszer nem megy. És Isten fog segíteni. Fog segíteni abba, föl fog emelni, meg fog erősíteni, hogy higgyünk. A következő, ami leginkább kidomborodik, és ez mindenhol benne van, az, hogy indulás. Menjetek. Menjetek. Több dolgot látok ennek kapcsán. Az egyik az, hogy kimondta, a Lukács 24-ben olvassuk azt, hogy tanúi vagytok mindennek. Ti tanúk vagytok. Tehát azt mondta, hogy kedves apostolok vagy tanítványok, ti az én tanúim vagytok. Tehát adott nekik egy ilyen szerepet. És egyébként ez a szerep, ez a miénk is. Tanúi vagyunk. Tanúi vagyunk Jézusnak. Aztán és eszembe jutott ennek kapcsán, Péter valamelyik levelében olvasom azt, hogy ahogyan Péter elmeséli a levelében, hogy mi ott voltunk a hegyen, és láttuk őt, és hallottuk a hangot a felhőből. Tehát Péter tanúskodik, vagy ott van a Cornéliusnak a házában, hogy mesél Jézusról, hogy Isten föltámasztotta őt, és hogy tanúságtételt ad Jézusról. Vagy ott van Jánosnak a levelében, olvassuk azt, hogy vagy János evangéliumnak a végén, hogy aki pedig látta mindezeket, annak a tanúságtétele igaz, vagy a János első levelében olvassuk azt, hogy a közösség mi velünk, az pedig az Istennel való közösség. Tehát ők tök erősek voltak. János is azt mondta, hogy ha rám hallgatsz, az igazságot fogod hallani. Hogyha ha velem közösségben vagy, és egyetértesz velem, akkor igazad lesz. Tehát, hogy körülbelül így ennyire szilárdan álltak abban, amit Isten elvégzett közöttük és bennük. Tehát ők tanúi lettek az igazságnak. Isten igazságának, és ezek vagyunk mi is, Isten igazságának a tanúi. Én remélem, meg imádkozom, hogy tudjunk mi is így beszélni, hogy szeretnéd tudni, mi az igazság? Akkor hallgass meg, már elmondom neked. Tehát ez nem egy igazság, nem Igen, tehát hogy ez nem egy teória, nem egy vélemény. Mi az igazságot kaptuk meg, Istennek az igazságát. Pont az egyik srác, akivel beszélgettem a hétfőn, a vidéki srác, aki hajlandó volt egyetem beszélni velem. Nem vidékiek, nem annyira szeretnek beszélgetni. Ő mondta, hogy az igazságot keresi. És tök jó, mert a Deák tér közel van a Szent István Bazilikához, szoktam mondani, mert állandóan mondom, hogy rá van írva, hogy ego sum via veritas vita, én vagyok az út, igazság és az élet, ott van nagy betűkkel. És mondta neki, hogy figyelj, az igazság egy személy, te nem egy tézist, egy gondolatot, te egy személyt keresel. És ez a személy Jézus. Szerintem nem fogta, de elhangzott, és ott van benne ez a gondolat. Az igazság egy személy. Úgyhogy mi is tanúi vagyunk Isten igazságának. Nekünk is adta ezt az identitást, ezt a szerepet, hogy tanúk vagyunk, tanúkká tett minket. Akkor mit mondott még Jézus, hogy menjetek és hirdessétek. Hirdessétek, prédikáljátok, hirdessétek az evangéliumot, hirdessétek a bűnökből való megtérést és a bűnöknek a bocsánatát. El vagyunk küldve, el voltak küldve a tanítványok, az egyház el van küldve, hogy hirdessük az evangéliumot, és hirdessük a bűnöknek a bocsánatát, és azoktól való elfordulást. Tehát, hogy mind a kettő, tehát megvan bocsánat, és fordulj el tőle. Tehát hirdetnünk kell, és tanítanunk is kell. Ugye a Máté 28, azt hiszem az a utolsó fejezet. Egyszer valaki még Angliában az utcamisszionál kötözködött velem, hogy azt sem tudom, hogy már hanyadik fejezet Máténak az utolsó fejezete. De nyilván, hogyha azt mondom, hogy pikmak, akkor abba köt bele, az egy másik dolog. Tehát ott van a missziói parancs. Menjetek el, és tegyetek tanítványokká minden népet megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván nékik mindazt, amit én tanítottam nektek. És imány veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Tehát ott van az, hogy tanítsátok őket. Tehát tanítanunk kell. Tehát nem csak hirdetni, egyébként ez ugye tanítványozás, és ez egy nagyon nagy téma lehetne, most azt majd meghagyjuk egy másik alkalomra, hogy megtérésre hívunk embereket, vagy tanítványát tesszük őket. Tehát ugye megtéréssel kezdődik a dolog, de aztán tanítványozni kell az embereket, és ez a tanítás. Tanítványá kell tenni őket, ráadásul mindenre, amit Jézus tanított az apostoloknak, tehát az ő tanítványainak. Tehát 3 év. Tehát hogyha Jézus 3 év alatt tudta már mennyire megtanítani az apostoloknak, akkor lehet, hogy ezt 1 hét alatt nem fog sikerülni megtanítani egy új megtérőnek. Lehet, hogy akkor az is minimum 3 év. De az elv az az, hogy erre vagyunk elhívva, hogy tanítsunk másokat. És Jézus elég, ha megnézzük, hogy ő hogyan tanított, elég gyakorlatias volt. Akkor ti most kettesével menjetek el, és mondjátok azt, hogy Isten országa közel jött, és gyógyítsátok a betegeket, támaszátok fel halottakat, csak néhány egyszerű feladatot rájuk bízott. De gyakorlatias. Erről sokkal többet lenne beszélni, hogy hogyan lehet tanítványozni egy tök gyakorlatilag módon. Pedagógia, most nem megyek bele, különben erről külön lehetne egy csomót beszélni. Tehát hirdetni, tanítani, hozzá elmondom itt még azt, hogy egyébként nekem az egyik alapvető ige szakasz, amivel szoktam érvelni, hogy például miért gondolom azt, hogy ma az egyházban igenis a betegekért imádkozunk, és azokat látjuk meggyógyulni, vagy a halottakat látjuk föltámadni, azért, mert Jézus az apostoloknak ezt megtanította, és azt mondta nekik, hogy tanítsák meg az izéknek, majd az ő tanítványaiknak. Tehát, hogy ez pedig ahogyan átadódik, ezek vagyunk mi is, csak néhány generáció eltelt azóta. Akkor mit mondott? Hirdessük, tanítsunk, kereszteljünk. Megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ez azt jelenti, hogy mindannyian, minden hívő ember el van hívva arra, hogy ezeket csinálják kereszteljen is. Ha jól tudom, a katolikus egyház is megengedi a keresztséget, hogy akárki kereszteljen, valami szélsőséges helyzetben, amikor nem tudnak papot keríteni, és már csak kevés idő van hátra. Mi, amikor ezt csináltuk horizonton, akkor bementünk a vízbe, aztán blutty, aki éppen izé, tehát, hogy nem volt erre leosztva, hogy ki, szerintem én azért ott voltam, de egyébként bárki ezt megteheti. Tehát kereszteljünk. Miért egyébként? Ugye talán aztán Márk 16-ban olvassuk, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, hangozzon el a keresztség, nem üdvösség feltétel, de ahogyan tanítványozunk, ugye segíteni akarunk az embereknek a hitben járásban is. Ez egyik első dolog, hogyha tényleg hiszel, akkor keresztelkedj meg. Jézus azt mondta, hogy keresztelkedj meg. És ez a legelső lépés, fejezd ki a hited. Hiszel? Akkor fejezd ki. Amit látok még, hogy ahogyan Jézus elküld minket, elküldte a tanítványait, én látok egy ilyen staféta átadást. Hogy amit ő eddig csinált, azt most odaadja nekik. A János 20-ban olvassuk, ezt kikeresem. A János 20-ban van, nekem az mindig, hogy Jézus megjelenik a Magdalai Máriának. Ugye ez, amikor azt hiszi, hogy a kertész Jézus. És akkor azt mondják, hogy Jézus azt kérdezte tőle, azt, hogy miért sírsz, kit kereselő, pedig azt gondolt, hogy a kertész az, és azt mondta neki, Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elviszem. Ekkor Jézus megszólította, Mária. És ezt úgy, itt csak egy szó van a Bibliában, de úgy mindenki el tudja képzelni, hogy ez a Mária, ez hogy hangzott, hogy Mária. Tehát ez egy olyan megszólítás volt, amire rázendült a szíve Máriának, ebbe biztos vagyok. Ő pedig megfordulva azt mondta neki héberül Rabóni, amely azt jelenti mester. Jézus azt mondta neki, ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik, hogy felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, és az én Istenemhez és a ti Istenetekhez. És itt ez a pár szó. Tehát azt mondja, hogy menj az én testvéreimhez. Tehát már nem azt mondja, hogy nem tudom, az én nyájamhoz, az én testvéreim, tehát kvázi egyenlőséget tett ő maga és a többi apostol között, testvéreinek hívta őket. Azt mondja, hogy megyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, ugyanaz az én atyám, a ti atyátok, tehát hogy átadja ezt, ahogyan eddig is erre tanított őket, hogy Istent az atyának tekintsék, de valahol ezt a szerepét most megosztja, amit a földön volt, hogy azok, az a néhány ember, aki úgy ismeri Istent, mint az atya, mint az ő mennyei atya, az én Istenemhez és a ti istenetekhez. Itt is ugyanezt látom. Az én Istenem, ő a ti istenetek is. Tehát valahol én ezt látom, hogy átadja nekik a stafétát. A János 21-ben van, amikor Péterrel megy horgászni a többi tanítvánnyal, és akkor megismétlődik ez a csodálatos halfogás. És mit mondott ott, mikor éppen sütegetik a halat a tóparton. Azt mondja Péternek, hogy legeltesd az én bárányaimat. Tehát Jézus azt mondja, hogy ő a jó pásztor, aki életét adja a juhokért. Péter, odaadom neked, legeltesd te őket. Tehát van egy átadás, átadja neki ezt a szerepet, átadja neki a jó pásztorságot, vagy hát ő marad a jó pásztor, de átadja neki azt, amit ő maga csinált. És az abcsel egyben olvassuk azt, hogy Jézus ugye 40 napig volt a tanítványokkal, és mondjuk azt mondjuk lapozok egyet, és itt lesz. Igen, a hármas verset, na jó, nem legyen egész mondat. Bla-bla-bla-bla-bla-bla. Na jó. Első könyvemben mindazokat a dolgokat leírtam Teofilus, amelyeket Jézus kezdett cselekedni és tanítani, addig a napig, amelyen felvitetett, miután parancsolatokat adott a Szentlélek által a választott apostoloknak, akiknek szenvedése után sok jel által meg is mutatta, hogy ő él, például tedd ide az ujjad az oldalamba, 40 napon át megjelent nekik, és az Isten országára tartozó dolgokról beszélt velük. Tehát 40 napon át az Isten országáról beszélt nekik. Tehát Jézusnak ugye ez volt az egyik fő üzenet, amit mondott, hogy az Isten országa közel jött, és tanítjon őket az Isten országának a dolgaira. Ebben is ezt látom, hogy átadja nekik, hogy ti fogjátok most átvenni az Isten országa evangéliumának a szolgálatát, és csináljátok. Ez mit jelent? Megint kicsit magunkra vonatkoztatva az, hogy Jézusnak a szolgálata most a miénk. Tehát ugyan átadta az apostoloknak, az apostolok átadták a többi tanítványnak, most mi vagyunk a tanítványok, és ez a szolgálat, amit Jézus elindított itt a Földön, ez a miénk. Lehetne, mit teszem, mert a Kolossi levélben írja Pál a békéltetés szolgálata. Ez is egy leírás. Isten országának a szolgálata a miénk. Nekünk megadatott, ahogyan ezt a tanítványokról is írja az ige, vagy mondta Jézus, hogy megadatott nekik, hogy ők értsék Isten országának a titkait, nekünk is megadatott Isten országának a szolgálata, a miénk, ránk van bízva. És amit látok még a nagy parancsolatban, hogy menjetek, és én veletek vagyok. Tehát én veletek vagyok. Tehát ott konkrétan mondja, hogy simé, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Erről eszembe jött Tehát, hogy amikor Isten elküld, akkor nem az, hogy menjél, és aztán majd izé. Tehát ő ezt velünk együtt csinálja a 2 Mózes 33-ban, amikor Mózest elküld Isten. Azt gondoltam, felolvasom. 2 Mózes 33, 12, 16. Azt mondta Mózes az Úrnak, lásd te, azt mondod nekem, hogy vidd föl ezt a népet, de nem mutattad meg nekem, hogy kit küldesz velem. Pedig azt mondtad, név szerint ismerlek, és kedvet találtál előttem. Most azért, ha kedvet találtam előtted, ismertesd meg velem utadat, hogy ismerjélek téged, és kedvet találhassak előtted. És gondold meg, hogy e nép a te néped. Ő így szólt. Arcom menjen veletek, hogy megnyugtassalak? Mózes azt felelte, ha arcod nem jár velünk, ne is vigyél ki minket innen. Mert miről ismerhetjük meg, hogy én és a te néped kedvet találtunk előtted, nem arról-e, ha velünk jársz? Így vagyunk megkülönböztetve, én és a te néped minden néptől, amely e földszínén van. Tehát Isten azt mondta, hogy oké, Mózes, én veled legyek, én veled leszek, veletek megyek. Ez így oké? És akkor azt mondja Mózes, hogy bocs, tehát hogyha ezt nem, tehát ez az alap jó, ennél én csak többet várnék tőled. Vagy ami ugyanezt kifejezi Márk 16-nak a vége, ugye, hogy akik hisznek, ezek a jelek követik, de egyébként még ott van ez a nagyon érdekes mondat. Bimbirimbirim. A legeslegutolsó vers, a 20-as vers Márk 16-ban. Azok pedig kimentek, és mindenütt prédikáltak. Az Úr pedig együtt munkálkodott velük, és megerősítette az igét az azt kísérő csodálatos jelekkel. Tehát ahogyan hirdették az igét a tanítványok, Isten ezt megerősített. Együtt munkálkodott velük. Együtt munkálkodott velük. Tehát velük volt. Tehát ahogyan mi megyünk, Istennek a jelenléte velünk van. És Isten velünk munkálkodik. És ez egy ilyen érdekes téma, tehát hogy amit szerintem ebből jegyezzünk meg, az, hogy Isten veled van, Isten veled van. És kész bármikor mögéd állni, és megtámogatni azt, amikor te kilépsz hídben. Mindig is szemet szúrtak azok a bizonságtételek, amikor valaki úgy tálalt valamit, hogy Isten ezt fogja tenni. Isten ezt fogja tenni. Aztán Bill Johnson írta a könyvébe, hogy a hit nem az, hogy tudom, hogy Isten erre képes, hanem a hit az, hogy tudom, hogy Isten meg fogja ezt tenni. Ez két külön dolog, hogy képes rá, vagy meg fogja tenni. És a hit az, hogy tudom, hogy meg fogja tenni. És vannak ilyen, például van az a fickó, akinek néhányatoknak továbbítottam egy hírlevelét is párszor. Ő fiának a bizonyságtétele volt, ezt talán egyszer meséltem nektek, ezt egyik februári konferencián mesélt el, hogy besételt a srác, valami hamburgerezőben, biztos valami mekibe lehetett, vagy nem akarta csak izé reklám miatt ezért megmondani. És volt ott egy fickó, gipszbe volt az egész lába, és azt mondta, hogy szóba legyett vele, és azt mondja, jó, valami síbalesetben eltört a lába, és ezért van gipszbe. És azt mondja, hogy figyelj, mondok neked majd, imádkozok a lábadért, és Isten meg fogja gyógyítani. És akkor így nézett rá, de hogy ő nem hisz Istenben, de nem probléma, meg fog gyógyulni a lábad. Így állt hozzá. És akkor utána mit csinált a srác? Egyébként ebben ez direkt oka volt, hogy elmesélt ezt a sztorit, majd esetleg azt is elmondom, hogy miért. Azt mondja, hogy utána hangosan szólt mindenkihez, hogy hé, valaki szeretne egy csodát látni, jöjjön ide, mert imádkozni fogunk a lábáért, és Isten meg fogja gyógyítani. És akkor volt egy fickó, aki azt mondta, hogy ebbe a marhaságba én nem hiszek, hagyjál engem békén. Igen, akkor gyere légy, te ide, és te nézd a legközelebbről. Nem volt számára kérdés, hogy meg fog történni a csoda. És egyébként ez volt az egyik, amit ebből tanítani akart az illető, hogy amikor mi hitben kilépünk, és olyan helyzetbe hozzuk magunkat, hogy pofára esünk, hogyha nem, Isten ezeket nagyon szereti, ezeket a helyzeteket. Az emberek talán nem biztos annyira nagyon szeretik, de hiszem, hogy van egy pont, amikor az ember már számít arra, hogy akkor itt most történni fog valami. Az Andrew Womack-nek az egyik bizonyságtétele az, hogy még a szolgálatának az elején egy gyülekezetbe tanított, és látott valakit ott hátul, aki bejött a gyülekezetbe, aki úgy érezte, hogy szeretetet érez iránta, ennyit érzett. És azt mondta neki minden egész gyülekezet előtt, hogy Istennek egy kijelentése van számodra, Lici, gyere előre, hogy megosszom veled. Azt mondja, semmit nem volt, nem volt semmi, amit megosszom vele. De azt mondta, hogy Istennek egy kijelentése van, gyere, hadd mondjam el neked. Nem volt, mit elmondjon, azt mondta. De mire előre jött az illető, addigra megkapta, hogy mit mondjon neki. De azt mondja, ezt ő direkt csinálta így, vagy direkt csinál ilyeneket, hogy ilyen helyzetbe hozza magát. Én ebben látok valami bölcs dolgot. Mert ebben ez megint kilépek a hajóból, kilépek hitben. Vagy szintén ez a fickó, akinek a hírvelejt továbbítottam, mesélte, hogy valamelyik barátjával így elmentek, azt hiszem, ez Dél-Afrikába lehetett, vagy hol, és volt ott valami, én nem tudom, valami tömeg volt ott, azt tudom, hogy kiszálltak az autóból, és ez a fickó elorította magát, egy hívő barátjával ment oda, az illető semmit nem tudott arra, hogy mire készül, elkiáltotta, hogy hé, emberek, itt van az XY barátom, és ha valakinek bármilyen betegsége van, jöjjön ide, és a barátom imádkozni fog érted, és Jézus nevében, és meg fogsz gyógyulni. És akkor oda ment mindenki, és azt mondta, hogy az embereknek ilyen 60-70%-a meggyógyult konkrétan. Tehát, hogy nem mindenki, de rengetegen, és több, mint a fele. És a barátja azt mondta utána, hogy megkérdeztem, de milyen volt, azt mondja, hát kettős, az egyik felem ki akar nyírni téged, a másik felem meg soha többé nem lesz ugyanaz, mint ami eddig volt, azt mondta. De ebbe is mi van? Az, hogy ez fog történni. Én mondom, hogy Isten meggyógyít, és ezekben a helyzetekben én hiszem azt, hogy Istenben gyönyörködik, és őt ezt indítja arra, hogy akkor igen, ő most kiáll értem, akkor én ezt... És ő, de ezt nem mindegy, elmondom még ezt a sztorit, és már annyira tetszik. Szintén ettől a fickótól hallottam. Azt mondja, hogy egyik nap... Szerintem elmondtam nektek, de nem baj, talán te nem hallottad, hogy a otthon volt, és látta, hogy kint a gyerekek valamit utcán vitatkoznak. És ott volt kint az ő fia, és egyik iskolában egy másik fiúval vitatkozott, és azt mondta az ő fia, hogy igen, azt mondod, hát mindjárt szólok az apukámnak, és ő mindjárt elintéz téged, majd jól. És azt mondja, hogy ismert ezt a másik gyereket, és az apukája valami három fejjel magasabb nála, tehát azt mondta, hogy fölmosta volna vele a padlót, hogyha tényleg az van. De azt mondja, hogy pusztán ezt hallott, hogy a fia azt mondja, hogy majd az én apukám jól megcsinálja ezt, hogy belőle ez azt hozta ki, ahogy figyelt a saját érzéseit, hogy ő egyből ki akart menni oda, és akkor rendet rakni. Egyből. Pusztán azért, mert a fia biztos volt benne, hogy az apukája ezt meg fogja tenni, és megsegíti őt, és kiáll mellette. És hogyha így nézzük, hogy Isten is egy édesapa, és amikor én azt mondom, hogy igen, Isten ezt meg fogja csinálni, mert én tudom, mert ő ilyen, akkor ez ha ebbe a viszonyban nézem, akkor szerintem ezt hozza ki Istenből, hogy én jövök és csinálom. Amen. Esetleg ezt megkérdezném, hogy nektek van-e ilyen sztoritok, amikor hitben léptetek valamit, és utána Isten, mert ugye, hogy mi megyünk először, és Isten jön másodjára, mert különben nincs hit a dologban. De ha van ilyen sztoritok, ezek tök jó sztorik, meg tök bátorító sztorik, úgyhogy egy pillanatra ezt én megkérdezném, hogy valaki megosztaná ennek kapcsán valamit. Góliát, igen. Dávid is Góliát. A Naamannak a... Naamannak a szolgája, ez a kislány, igen. Igen, ez jó szemléltetés. Megyek tovább, mert 51 van. Ami még szintén nagyon fontosan kidomborodik a feltámadás és a mennybemenetel között, az az erő, a Szent Szellem és az erő. Ha magát a feltámadást is nézzük, talán Márk evangéliumában írja azt, vagy Mátéban, nem tudom, hogy földrengés volt. Tehát a föltámadás, ugye a keresztre feszítéskor, mikor Jézus meghalt, akkor is olvassuk azt, hogy elsötétedett a nap, föltámadtak sokan, és megjelentek Jeruzsálemben a szentek közül. De a föltámadáskor is földrengésről olvasunk, angyalok jelentek meg. És az erő kapcsán látjuk azt, hogy egyrészt hatalmat kaptunk. Ezt mondja Jézus a nagy parancsolatban, hogy minden hatalom nékem adott, menjetek, és földön menjetek azért. Tehát kvázi azt mondja, hogy most már enyém a hatalom minden, ami a földön eddig nem az enyém, vagy hát igen, amit ti szépen elkútyára vegyeltetek, odaadtok az ördögnek, azt én visszaszereztem, most adom nektek, menjetek, hatalmat ad nekünk. Nektek is, nekem is hatalmam van, amit Jézustól kaptunk. Jelek fognak követni, ugye ez a Márk 16, amit szerintem rongyosra idéztünk már, hogy a ördögöket üznek ki, nyelveken szólnak, kígyókat vesznek kézbe, halálos dolgokat isznak, nem árt nekik, és betegekre teszik ezeket, és meggyógyulnak. Ebbe is az erőt látom. Itt a COVID kapcsán beszéltek arról, hogy ugye bejött a COVID, és akkor mindenki home office, mindenki az irodatok üres volt. Én bementem az irodába, mert nekünk annyira nem működött a otthon tanulás mellett, hogy én is még dolgozzak. És aztán, amikor úgy kezdett lecsengeni a COVID, akkor ugye hát akkor most jöjjetek vissza az irodába, és ezt úgy nem nagyon akarózott az embereknek. Mindenki mondta, hogy ó, milyen hatékonyan tudtam dolgozni otthonról, és nyilván a helyében is ezt mondtam volna. Néhányan mosolyogtak. És akkor mondták ezt, hogy ez az új normál, ugye? Ez a new normal, ezt lehetett hallani. Tehát ez, valahol ez is, amit itt olvasunk az igébe, ez lett az új normális. Ez lett az új normális a tanítványoknak, hogy kaptok erőt, és így fogtok szolgálni, ez lesz a normális. Tehát amit a Márk 16 leír, hogy szabadulások, nyelveken szólás, halálos méreg, nem árt nektek, azt akarta Jézus, hogy ezek normálisak legyenek. A normalitást képviseljék. A konferencia, amire járogattam, járogatok, annak a neve természetesen természetfeletti, natural, supernatural. El is ezt akarja kifejezni, hogy a természet feletti Istennek természetes, hát ő maga természet feletti. És hogyha egy természet feletti Isten lakik én bennem, akkor nem lehet az, hogy nekem ez egy ilyen furi dolog, ha valami természet feletti történik. És hogyan kapjuk ezt az erőt? A szent lelken keresztül, a szent szellemen keresztül. Volt egy parancsolat a tanítványoknak, hogy várjanak. János evangéliumában érdekesen azt olvassuk, de szerintem ez két külön esemény jelent, hogy rájuk lehelt, amikor megjelent nekik. És mondta, hogy vegyetek szent lelket. És a szent lélek minket tanúkká tesz. És itt a tanúra visszatérve, nem egy történetnek vagyunk a tanúi, hanem egy személynek vagyunk a tanúi. Amikor valakinek bizonyságot teszünk, tehát nyilván mondunk nekik történeteket, meg elmondjuk, hogy velünk mi történt, de végső soron egy személyt akarunk neki bemutatni. Egy valóságos személyt. Ez a bizonyságtétel, vagy tanúságtétel. Figyelj, van itt ez a Jézus név, valaki, aki szeretne téged megismerni, és szeretné, hogy te megismerd őt. Ez a tanúságtétel. És én azt hiszem, hogy ez fontos, és ezt nem lehet alul hangsúlyozni, hogy nem lehetünk igazán jó tanúságtevői Jézusnak, anélkül, hogy a Szent Szellemnek az ereje nem működne bennünk. Ezt mondja az ige. Én ott vagyok? Nem érzem, hogy teljesen ott vagyok. Nem is vagyok a legelején, de nem ott vagyok, ahol kéne legyek. Amikor hétfőn kint voltunk a Deák téren, én tökre szerettem volna, hogy nem tudom, ez meg az meg amaz történjen. Ehhez képest szerintem nézzük reálisan a dolgokat. Beszélgetünk emberekkel, és éreztem a lelkitusát, éreztem azt, hogy gondolnak az emberek mindenféle furaságokat, és akkor ezeket próbálják az igazsággal ütköztetni. És imádkoztunk emberekért, imádkoztam, hogy a Szent Szellem megérintsen valakit, kijelentsen neki dolgokat, és én hiszem, hogy ezt meg is tettem, megkérdeztem, hogy na, azt a srácért imádkoztam, na, éreztél valamit? Azt mondja, hogy hát őszintén semmit. Ezt mondta. Tudom jól, hogy egyfajta ember nem is fogja ezt elmondani, de volt olyan más korábban, aki azt mondta, hogy igen, éreztem. Mi volt ez? Tehát ezt mind azért csinálom, hogy a valóságát Jézusnak megtapasztalják, hogy nem gondolatokról beszélünk itt, nem elképzelésekről, hanem egy valóságos szeméről. Úgyhogy én arra bátorítanék mindenkit, beleértve magamat is, hogy törekedjünk arra, hogy Istennek az erejével, a Szentléleknek az erejével legyünk a tanúi. És egy záró gondolat, ami nekem az Abcsel 1-ben tűnt föl. Ugye ott olvassuk azt, most nem lapozok oda. Jézus megáldja őket, megy föl a mennybe, és a tanítványok ott állnak, és így néznek föl az égre, és akkor itt állnak, úgy két férfi fehér ruhába odaáll melléjük, gondolom így odállnak. De mit néztek, hogy galileai férfiak, miért nézitek ezt a Jézust, aki éppen megy fel a mennybe? Ahogyan láttátok őt felmenni, ugyanúgy fogjátok őt látni, el visszajönni. És ez egy ilyen, nekem egy nagyon szép dolog, ahogy egy nagyon szép ígéret, hogy igen, most ő fölment, mert így fog visszajönni hozzátok. Tehát ez most ez egy ilyen ideiglenes időszak. Jó, el fog telni pár év. A tanítványok akkor azt hitték egyébként, hogy jóval kevesebb. Tehát, hogy ha jól tudom, az akkori egyház néhány évtizedre, vagy 100-200 évre rendezett, vagy azt hitték, hogy tényleg mindjárt vissza fog jönni Jézus. Akkor nem jött vissza. Tehát ezt még várjuk, hogy ő visszajöjjön. De ez csak egy ideiglenes időszak, amikor most ő fönt van, helyet készít nekünk, aztán vissza fog jönni. És akkor eszembe jutott ennek kapcsán, amikor az utolsó vacsorán elmondta Jézus, hogy nem hagylak titeket árván. Nem hagy minket, elküldte a szent lelket, és ő maga is vissza fog jönni. Tehát ez csak egy ideiglenes időszak. Ő most elment, aztán vissza fog jönni, addig csináljuk az ő munkáját itt a földön. És ebben legyünk biztosak, hogy ő vissza fog jönni. nem hagyott minket el, nem hagyott minket magunkra. Csak elment megépíteni néhány villát, vagy néhány házikót nekünk a mennybe. Amen.